Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, így együttesen is. Tegnap, ahogy Krisztivel utaztunk Pest felé, azon gondolkodtunk, hogy mikor voltunk itt nálatok legutoljára, és nem jöttünk rá, csak annyira jöttünk rá, hogy nagyon régen. De hogy hány éve pontosan, azt nem tudjuk. Még az a kerakidőkben volt, tehát az legalább 4 éve, de lehet, hogy 5. Olyan jó részetekről mindig azt tapasztalni, hogy olyan szeretettel hívtok, és olyan szeretettel fogadtok bennünket, hogy hazajövünk ilyen értelemben, és nagyon köszönjük most is a hívást és a kedves szeretetteljes fogadtatást. Örülünk, hogy láthatunk benneteket, és jó lesz majd kicsit délután arról is gondolkodni együtt, hogy hogy éltétek meg az elmúlt évek küzdelmeit, mert azért az küzdelmes volt mindenhol. Tényleg kíváncsiak vagyunk rá, és jó, hogy együtt tölthetjük ezt a napot. Nagyon jó látni, hogy a gyülekezetetekben ilyen sok gyermek van. Nagyon örülök nektek, gyerekek. Megkérhetlek benneteket, hogy ide közelebb gyertek erre a részre. És mindjárt ide tanulsz. És akkor ezt a székkel kérem.
Szerintem, gyere csak nyugodtan előre.
Gyere
közelebb.
Képzeljétek el, gyerekek, egy olyan dologról szeretnék nektek most mesélni, ami mindannyiótoknak van, ceruzáról. Mindannyiótok van, látom, te éppen használod is a ceruzát.
Én is.
Te is.
Tollat
használom. Szerettek rajzolni?
Színezni?
Na képzeljétek, történt egyszer, hogy a kisfiú látta, hogy a nagypapája ír valamit. És kérdezgette, hogy nagypapa, mit írsz? Valamilyen történetet rólam, vagy velem kapcsolatos tapasztalatot írsz? Vagy levelet talán? És akkor azt mondta a nagypapa, hogy hát tudod, veled kapcsolatban írok, de nem is az a lényeg, hogy én most mit írok, hanem amivel írok. Mert a ceruza az egy olyan értékes dolog, hogy jó lenne, ha te is a ceruzához lennél hasonló. Na hát az unoka nagyon elcsodálkozott, ceruzához hasonló, hát semmi különleges nincs egy ceruzában. Hát annyit tud, hogy ír, de hát miben kell nekem hasonlónak lennem a ceruzához? És akkor azt mondta, hogy tudod, a ceruzának van 5 nagyon fontos tulajdonsága. Ez a 6. lesz. Ez a 6. lesz, és akkor valószínű, ezt neked ezt kell leginkább megtanulnod? Nagyon aranyos vagy, tehát azért az őszintesség az egy nagyon komoly erény. Na és akkor, hát figyelt nagyon az unok, hogy vajon mit fog mondani a papa, és akkor azt mondja, hogy a ceruza nagyon nagy dolgokra képes, de egy kéznek vezetnie kell. Ugye a ceruza önmagában nem tud írni és rajzolni, hanem ahogy a kéz vezeti. És azt mondja, hogy nekünk ilyen értelemben hasonlítanunk kell a ceruzához, hogy az életünkben nagyon nagy dolgokat véghez tudunk vinni, de csak akkor, hogyha az Isten vezet bennünket, mint ahogy mi a ceruzát. Ez az első dolog, tehát tényleg hasonlóság, ugye? A második dolog, hogy néha a ceruzával abba kell hagyni az írást és a rajzolást, mert eltompult a hegye, és ki kell hegyezni. De a hegyzés az fájám a ceruzának. Ugye? Tehát a hegyzés fáj a ceruzának, és nekünk is vannak dolgok az életünkben, amelyek fájdalmat okoznak. Ugye a fegyelmezés, vagy hogyha valamit nem csinálhatunk meg, vagy megszívnak bennünket. De ezektől soha nem szabad félni, mert ha azt akarjuk, hogy az életünk olyan hasznos legyen, mint ahogy a ceruza is csak kihegyezve tud szépen írni, akkor ezeket a fájdalmakat nem szabad sajnálnunk, hanem ezekre szükségünk van. A harmadik dolog, hogy a ceruzát mikor használjuk, biztosan ti is tapasztaljátok, akkor néha a radírt is elő kell venni. Yeah? Tehát a radírt is elő kell venni, mert vannak dolgok, amik nem úgy sikerülnek, és akkor ezt ki kell törölni, ki kell radírozni. Az életünk is ilyen. Hogy vannak dolgok, amiket jóvá kell tenni, van olyan dolog, amit meg kell bocsátani, vagy ami bocsánatot kell kérni, ami úgy helytelen volt, és ezeket ki kell javítani. Tehát ilyen értelemben is hasonlít az életünk a ceruzához, ami hát nem mindig jó dolgokat csinál, és néha bizony ki kell radírozni azt, amit értünk. Aztán van egy negyedik értéke is a ceruzának, hogy szerintetek mi fontos a ceruzában?
Hogy hozzá.
Hogy hosszú? Hát, ha még nem kopott el, igen, akkor hosszú. De ha kicsi, még akkor is lehet. Ugye? A ceruzának két része van. Van egy fa része, ami tartja a benne lévő lényeget, és van benne a grafitszál. Melyik a fontos szerint?
Grafitszál.
Ugye a grafitszál. Önmagában a fa az nem
igen,
nem
mert
tudna.
Nem lehet írni.
Azzal nem lehet írni. De a grafitszál lehet. Így van. Na most gondoljátok meg, hogy a mi életünk is olyan, hogy nem az a fontos, hogy mi most milyen csinosak vagyunk, meg milyen szépek, meg milyen erősek, hanem az a fontos, hogy belül mi van. Hogy a belső lényünk milyen. Jó szívűek vagyunk-e, kedvesek vagyunk, türelmesek vagyunk. Tehát ilyen értelemben is hasonlít az életünk a ceruzához, hogy a belső lényünk a fontos. Tehát kell törődnünk a belső dolgainkkal. És van gyerekek, egy ötödik szép tulajdonsága a ceruzának az, hogy mindig nyomot hagy. Bárcsak mindig jó nyomot hagyna. A mi életünk is olyan, hogy mindig nyomot hagy. Tehát az, hogy mi mit teszünk, hogy beszélünk a társainkkal, a szüleinkkel, az nyomot hagy. Vagy örömet szerzünk embereknek, vagy megszomorítunk másokat. Ez nem mindegy. Tehát figyeljünk oda nagyon, hogy hogy élünk, hogy fogadunk szót, mit csinálunk, mert nyomot hagy minden, amit mi csinálunk. Na hát gyerekek, akkor szeretnénk hasonlóak lenni a ceruzához?
Igen,
hogy
hallgatunk. Jó, akkor a hatodik, a ceruza az nem beszél. Ugye most Zsófival még hozzáköltöttünk ehhez a történethez, hogy van a hatodik, hogy akkor ugyanúgy hallgassunk. Na de van, mikor Zsófi beszélni kell. Tehát nem lehet, hogy mi mindig hallgassunk. Csak hát meg kell találni, hogy mikor, minek van itt az ideje és a hely. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nagyon aranyosak. Testvéreim, hoztam nektek egy igét, de megvallom őszintén, hogy amikor az igét választottam, akkor magam felé hajlott a kezem. Azért fogalmaztam így, igen. Próbáltam magam vigasztalni, hogy ez az ige nekem nagyon fontos, de hát ha csurgói testvéreknek is fontos lesz. És biztos volt már ilyen tapasztalatotok, vagy hallottatok ilyet, hogy a lelkész, amikor prédikál, akkor sokszor szívesen prédikál saját magának. Jelenések könyve 12. fejezetéből hoztam ezt az igét, és nagyon köszönöm a kedves visszajelzéseteket, hogy nem haragusztok rám ezért, hogy most ilyen motiváció vezetett engem az ige választásnál. Jelenések könyve 12. fejezetéből szeretném idézni a 10. és a 11. verseket. Jelenések könyve 12. fejezet, 10. és 11. versei így hangoznak. S ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyság tételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek, egek, és akik, bocsánat, 10. mondtam, ugye? Akkor újraolvasom. Hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség, és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Jelenések könyve 12. fejezete, amiből most olvastunk egy részt, olyan drámai módon beszél a jó és a gonosz küzdelméről, Krisztus és Sátán között dúló harcról, és úgy beszél erről, hogy tulajdonképpen két síkon teszi ezt meg, két területére utal ennek a harcnak, egyfelől a mennyei részre, és ugyanakkor, hogy a földi csata is hogyan zajlott. Ugye beszél arról ez a 12. fejezet, hogy a mennyben megszületik ez a Krisztussal való szembefordulás, akkor még Lucifer lényében, aztán maga mellé tudja állítani csalással és hazugsággal a hitet és beszédével az angyaloknak az egyharmadát, és kialakul ez a csata, de azt mondja itt a Biblia, hogy nem vehettek diadalmat, és ezért levettettek a földre, és ez, hogy nem vehettek diadalmat, ebben nyilván benne van az, hogy adott az Isten türelmi időt, de amikor Jézus Krisztus áldozata és halála megmutatta azt, hogy ez a dolog hova vezet, akkor már nem találtatott többé helyük a mennyben. Ott már Istennek nem kellett attól félni, hogy a teremtmények félreértenék azt, hogy ő kiutasítja az ellenséget és a vele valókat a mennyből, hanem ott levettetett a világ fejedelme, hogy Jézus is beszélt erről, hogy most van a kárhoztatás, és most vetetik ki a világnak a fejedelme. És aztán a küzdelem földi vonatkozásáról pedig Jelenések könyve 12. fejezete úgy beszél, hogy az ellenség mindent megtett azért, hogy Krisztust elpusztítsa, és amikor rádöbbent arra, hogy vereséget szenvedett, akkor viszont Krisztus követői ellen fordult. Akkor az egyházat kezdte el üldözni. Ez az alapige, amit mi felolvastunk a 12. fejezetből, megítélésem szerint a legszebb része ennek a fejezetnek. Olyan szép, hogy noha az egész fejezet arról beszél, és nyilván itt a Biblia több helyére is utalhatnánk, hogy az az elszántság, az a mindent egy lapra feltevő ellenségeskedés, ami az ellenség részéről Krisztussal szemben és az ő követőivel szemben megjelenik, az valahol olyan ijesztő is. Különösen, hogyha mi emberi gyengeségeinkre és kiszolgáltatottságunkra, törékenységünkre tekintünk, és ezzel szemben milyen szép, hogy emberekről, hozzánk hasonló, védelemre szoruló és megtartásra szoruló emberekről kimondja a Biblia, hogy legyőzték Sátánt. Legyőzték az ellenséget. Olyan bátorító dolog erről hallani, hogy van győzelem. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de a saját életünkben annyi kudarcot megélünk, vagy az Isten népe életében annyi sok küszködést. És olyan jó a Bibliában ilyen példákról hallani, hogy ők is céltáblái voltak az ellenségnek, és azt mondja, hogy legyőzték őt. Az ellenség úgy gondolta, hogy Jézus legyőzi. Aztán amikor tapasztalta, hogy Jézus győzte le őt, akkor nem adta fel, hanem azt mondja, hogy legyőzöm a követőit. És itt meg azt olvassuk, hogy a követői is legyőzték az ellenséget. Tehát Sátán tényleg egy megítélt és egy legyőzött ellenség, ahogy láthatjuk ebben. És ez a győzelem, ez egy csodálatos diadal, hiszen az Istennek nem az volt a szándéka, hogy egyetlen egy ember, egyetlen egy lény életében diadalt arasson az ellenség fele. Hogy eljön majd az asszony magva, és a kígyó fejére tapos, hanem azt mondja a Biblia, hogy a békesség Istene meg akarja rontani a Sátánt a ti lábaitok alatt is hamar. Istennek az volt a szándéka, hogy az ember életében, az embert ért támadások pergőtüzében is ezt a győzelmet Krisztus által ők kivívják. Na most mi lehet ez a győzelem, vagy milyen értelemben beszél arról Jelenések könyve, hogy ők legyőzték az ellenséget? Testvéreim, én azt értettem meg ebből az igéből, hogy ez a győzelem, ez nem egy bűn nélküliséget jelentett. Tehát ez nem olyan értelemben jelent egy győzelmet, hogy az életükben eljött egy bizonyos pont, és attól kezdve halálukig ők tiszták voltak, és hibátlanok voltak. Nem így volt. Hanem a győzelem az azt jelentette számukra, hogy abban győztek, amiben ellenük a támadás indult. Ez pedig nem más, mint a vádolás. Ugye itt arról olvashatunk, úgy mutatja be az ellenséget a Biblia, hogy az atya fiak vádolója. Tehát úgy vettetett ő le a mennyből, hogy mint az atya fiak vádolója, és ha nagyon röviden át akarjuk tekinteni ennek a küzdelemnek a szakaszait, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy az élet és Krisztus ellenségének tényleg az volt a legfőbb törekvése, hogy vádoljon. Gondoljátok meg, a mennyben megvádolta Istent, hogy az ő uralma nem igazságos, és nem a szereteten alapul, és nincsen szabadsága a teremtményeknek. Megvádolta a teremtményeket is, akik továbbra is szolgálni akarják az Istent, hogy biztos félelemből teszik, és nem szeretetből, és nem önként szabad akaratból. Ahogy Krisztus életét vizsgáljuk az evangélium lapjain, ott is látjuk, hogy mennyire megjelent a vádolás vele szemben is. Nem? Tehát Jézust beállították mindenféle csalónak, mindenféle szemfényvesztőnek, azt mondták róla, hogy paráznaságban születtél. Mindenfélét kitaláltak Jézusra, hogy Isten káromló, és aztán az ember vádolása is megjelent Jézus napjaiban, amikor éppen a vallásos vezetők részéről a bűneikkel küszködő, de mégis a jobbra vágyó embereknek is megvádolta az indítékait. Amikor a vallásos világ leszólta a paráznákat, leszólta a vámszedőket, ugyan mi lesz ezekből az emberekből? Bezzeg, mi vagyunk a vallásos elit, és bennünket kellene az Istennek ugye előtérbe tennie és velünk foglalkoznia, de azokkal a nyomorult, lecsúszott emberekkel ők csak nem jelentenek értéket az Isten szemében. Tehát milyen a vádolásnak milyen fondorlatos és szövevényes valóságával állunk szembe, és az embereket még olyan értelemben is megtámadta, hogy bizony Jézus küzdelmében és leginkább a szenvedései sorában azért próbálta az ő gondolatait is megtámadni azzal, hogy vajon az ember méltó-e arra, hogy érte meghalj? Vajon az ember jelente akkora értéket? Vajon meg fogja ezt becsülni? Vajon lesz ennek eredménye, hogy te most mindent odaadj az emberért? Tehát láthatjuk, hogy ez mind-mind egy olyan törekvés, aminek a vádolása a lényege. Aztán láthatjuk az egyház századaiban, hogy bizony ők is átélték azt, amit mindannyian emberek, hogy amikor látjuk az életünkben az esendőséget, látjuk a hibáinkat, láthatjuk a vétkeinket, akkor nem csak egy egészséges bűnbánat jelenik meg az emberben. Mert a bűnbánat az különbözik az önvádtól. A bűnbánat az Isten lelkétől való, az önvád pedig Sátántól van. És úgy gondolom, ezek az emberek is átélték azt a küzdelmet, amit mi mindannyian ismerünk. Ugye, amikor megjelenek a magam szemében úgy, hogy te még mindig itt tartasz, meg ilyen dolgaid vannak, meg ilyen gyenge vagy, és ilyen dolgokat csináltál. Tehát ez az ő számukra is ismert tapasztalat volt. Ugye Luther Mártonról, ahogy olvastuk, amikor odavágta a falhoz a tintatartót, mert az ellenség mindig arra késztette őt is, mint ahogy minden embert, hogy lássad magad a hibáid szemüvegén keresztül. És megjelenik az önvád, hogy te még mindig ilyen ember vagy, és lesz-e belőled valaha más. Aztán átélték ezek az emberek a kereszténység évszázadaiban nem csak a belső támadását a vádnak, hanem a külső támadását is, hogy ragaszkodva az igéhez és ragaszkodva Krisztushoz, bizony istentelennek és hűtleneknek állították be őket, akik miatt van a világ minden baja, és ez is egy olyan vádolás volt, ami felett győzni kellett. Engedjetek meg egy bizonyságtételt, hadd olvassak fel a Korszakok nyomában című könyvből, ami egy picit úgy bepillantani enged bennünket azokba a körülményekbe, amit az egyház az üldözések idejében át kellett, hogy éljen. A régi idő keresztényei csak részben ismerték az igazságot, de megtanulták szeretni és követni Isten szavát, és türelmesen szenvedtek érte. Az apostoli kor tanítványaihoz hasonlóan sokan feláldozták földi javaikat Krisztus ügyéért. Akik otthonukban maradtak, szíves örömes nyújtottak menedéket száműzött testvéreiknek, és amikor őket is elűzték, készségesen vállalták a száműzötteknek a sorsát. Aztán ír a későbbiekben,
arról, hogy nem volt kevés azoknak a száma sem, és voltak közöttük nemesi származású és szegény egyszerű emberek egyaránt, akik föld alatti börtöncellákban, lollartornyokban, vagy kínzások és lángok között tettek bizonyságot az igazságról, és örültek annak, hogy Isten méltóvá tette őket arra, hogy Krisztus szenvedéseiben részesüljenek. Testvéreim, ők mindezekben kiállták a vádolásnak a támadását, és győztek az ellenség felett, és úgy győztek, hogy közben az ő szívükbe se jelent meg a vád és a vádolás másokkal szemben. Szóval azért gondoljunk bele, hogy nekünk embereknek ma mennyire nehéz azt elhordozni, amikor valaki megkérdőjelezi az indítékainkat. Tehát az egy nagyon nehéz dolog. Na most ezeknek az embereknek vagyonukat elvesztve, és akár kínhalált is szenvedve Krisztusért, úgy kellett mindezt elhordozni, hogy közben ne fogszorítva éppen ezt elviselem, és közben gyűlik a lelkemben a keserűség, hogy az a másik ember milyen kárhozatra méltó, és majd megfizet neked az Úr, amikor majd visszatér. Ők sem vádoltak. Nem engedték azt sem, hogy őket vádolják, mert erős és biztos horgonyuk volt Krisztusban, és nem engedték azt sem, hogy a saját lelkükben megjelenjen a vádolás, akár a kínzóikra nézve sem. Tehát valami olyan szép jellemet formált bennük a megváltó, mint amivel ő maga rendelkezett. Bocsásd meg, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vessük fel azt a kérdést, testvérek, hogy ezeknek az embereknek mi adott erőt. Tehát én sokszor úgy érzem, hogy ennek a negyedétől is kiborulnék. Tehát mi adott erőt ezeknek az embereknek, mi által győztek, nem önmagukban hordozták ezt az erőt. Nem önmagukban voltak ők a diadal tapasztalói ezekben a helyzetben, hanem azt mondja a Szentírás, hogy legyőzték ők két dologért. A bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Tehát két dolog. A bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédért. Ez volt az ő erejüknek a titka. Csodálatos dolog ez, ahogy keressük és kutatjuk ezt. Tehát Jézus vére volt menedék a vád ellen. Ha belülről jelent meg, akkor is amit Krisztus értük tett a kereszten, hogy értük Jézus az ő vérét ontotta, ez nekik egy olyan menedék volt a saját magukból származó vádolással szemben, hogy ebben el tudtak rejtőzni, és ebben azt tudták mondani, hogy igen, én ilyen ember vagyok, de Krisztus vére megmutatja, hogy én neki mennyit érek. És én nem engedem magam vádolni. Ugye mondja Pál, hogy hol van a kárhoztatás, meg hol van a vádolás. Krisztus az, aki meghalt és feltámadott értünk. És ezt próbálták érvényesíteni ezek az emberek a kívülről jövő támadásokkal szemben is, hogy beállíthatnak bennünket bárminek, meg elmondhatnak bennünket mindennek, meg kétségbe vonhatják a mi őszinteségünket. De Krisztus vérében meglátjuk mi azt, hogy mi kik vagyunk. Ahogy Pál mondja, hogy Jézus által vagyok, aki vagyok. És ugye ez Pálnak is küzdelmet jelentett, mert azt mondta, hogy én nem engedem magamat meg vádoltatni másoktól sem, és magamtól sem, mert aki engem megítél, az Úr az, és erőt kaptak ezek az emberek hűnek maradni mindvégig. Jézus vére és az ő bizonyságtételük beszéde ez erőt adott, és a bizonyságtétel beszédére pedig úgy tekintettek, hogy érjen bennünket bármiféle kellemetlenség, érjen bármiféle nyomorgattatás vagy üldöztetés, de az evangélium bizonyságtételi beszéde nem maradhat és nem szorulhat háttérbe. Hiszen ez a beszéd az, ami nekünk megoldást adott. Ez az a beszéd, ami a mi életünknek megoldást adott, és ez az a beszéd, ami másoknak is megoldást ad. Ezt senki és semmi nem szoríthatja háttérbe. Tehát ez a két dolog mindenképp megerősítette ezeket az embereket. Testvéreim, szeretném feltenni azt a kérdést, azon gondolkodtam, ahogy ezt az igét átnéztem, átgondoltam, hogy hogy nekem mihez ad erőt ez a két tényező. Tehát ez a két dolog mire tesz engem képessé? Jézus vére és a bizonyságtétel beszéde. Mire tesz engem ez alkalmassá? Én mit kaptam Krisztus vére által? Eszembe jutott Jobbnak az egyik nagyon szép hitvallása, mert ha már vádolásról beszélünk, akkor Jobb is tudta mi az, hogy vádoltatva lenni. Ezért ő is átélte azt, hogy mi az, hogy vádolnak. És Jobbnak a nagyon szép bizonyságtétele, amikor azt mondja, hogy életet és kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed őrizte az ő lelkemet. Magyarul ebben azt mondta, hogy Uram, ugye Jobb azért hitt a megváltóban, tudom, hogy az én megváltóm él, elég sokkal korábban élt, mint Jézus megszületett, de ő ismerte a megváltót. Tehát ez ebben az igében, hogy életet, kegyelmet szereztél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet, én úgy gondolom ebben benne van, hogy Uram, te vagy nekem a minden. Tehát én belőled élek, benned találok védelmet, és érhet engem bármi, akkor is benned bízom. És ha ennek alapján elgondolkodunk, testvéreim, és bárcsak sokszor gondolkodnánk el, hogy mi Jézus vére által és az ő érdemei által mit is kaptunk az életben, akkor nyilván van, amit mi megfogalmazzunk, van, amin elgondolkodjunk. De Jézus az ő vére által szerezte meg az érdemet és a jogot arra, hogy nekünk kegyelmet adjon, hogy bennünket megtartson, hogy az ígéreteivel ellásson, hogy mindenünk megvan ebben az életben, hogy üdvösség bizonyossága lehet bennünk már itt a küzdelmeinkben, és biztosak lehetünk a célba érkezésben is, és abban is, hogy ő neki hatalma van arra, hogy megtartson bennünket. Igazán akkor ért ez valamit az életünkben, hogy Jézus az ő vére árán szerezte meg ehhez a jogot, hogyha ez tényleg nekünk is annyit ér, mint a régi győzteseknek. Mert mi az, amit ér nekem, abban viszont érdemes elgondolkodnunk, hogy mibe került ez Jézusnak. Szóval, ahogy Jézus útját látjuk egészen a mennytől a kereszt halálig, akkor azt látjuk, hogy ez egy sorozatos lemondás volt. Tehát Jézus a szegényé válásnak az útját vállalta, a megüresedésnek az útját, az elszakadásnak, az elválásnak az útját, a megaláztatás, a szenvedés útját, és mindez azért, hogy mi valahogy ebbe a szeretetbe bele tudjunk kapaszkodni, és ezt a szeretetet mi igazán viszonozni tudjuk. Jézus életére elmondhatjuk azt, hogy mindent elveszített értünk. Jézusnak azzal is szembe kellett nézni, hogy mi van, ha az atyát örökre elveszíti értünk, és Jézus ebben is döntött, hogy erre is kész. És ezzel szemben az a kérdés, én azon gondolkodtam, hogy én mit tudok elveszíteni Jézusért. Tehát belőlem ez milyen reakciót és milyen választ munkál, nekem ez mennyit ér, és igazán mire elég. És arra gondoltam, hogy amit sokszor tapasztaltam is az életemben, meg mások életében, hogy kevés nekünk hívő embereknek arra az alapra építenünk, hogy megismertem az igazságot. Kevés arra az alapra építeni, hogy hát végül is ez a leglogikusabb és észszerűbb életvitel az életben. Kevés arra építeni, hogy megszoktam, hogy az életrendem az gyakorlatilag egy vallásossággal együtt halad előre, hanem valami többre van szükség, és azért van szükség többre, mert igaz, hogy emberek voltak, akik egy eszmér az életüket is készek voltak odaadni, tudunk ilyet a történelemből, de hogy ahhoz, hogy az élet próbái és megrázó mélységei közepette Krisztus meg tudjon tartani, ehhez többre van szükség. Tehát Jézus nem eszmék szeretetére hív bennünket, hanem sokkal inkább az iránta való viszont szeretetre. Tehát valahogy úgy érzem, hogy minden dolog azon méretik meg, hogy én hogy ragaszkodom hozzá. Mert az, hogy Jézus ragaszkodott hozzánk, és ragaszkodik most is, ugye az nem kérdés számunkra, de amikor mi készülünk egy olyan időre, amire azt mondja Ellen White testvérünk, hogy minden meginog, ami megingatható, és megrendül, ami megrendíthető, akkor én úgy gondolom, hogy egy eszmei igazsághoz való ragaszkodás az nem biztos, hogy elég lesz. Tehát itt valami többre van szükség, mert én úgy látom, hogy Jézus is azért tudott győzni mindenben, mert szerette annyira az atyát, és szeretett bennünket, hogy tudott jó döntéseket hozni. De az, hogy én nagyon szoros, nehéz helyzetekben jó döntést hozzak, ehhez a szeretet ereje tud csak elégségesnek bizonyulni. Tehát ezért mondta azt Jézus, hogy ha valaki elveszíti az ő életét érettem és az evangéliumért. Mert azt mondja, ő elveszítette az életét értünk és a mi megmentésünkért. De mi el tudjuk-e veszíteni az életünket érette és az evangéliumért. Krisztus szeretné, hogyha mi is győznénk. Olyan jó lenne, hogyha rólunk is elmondható lenne, nem csak a jelenben, hanem a jövőben, nem tudjuk, mi minden vár ránk, illetve nagyjából tudjuk, mi lesz ebben a világban, de hogy melyikünk hogyan éri ezt meg, ugye ezt nem tudjuk. De nagyon szeretné az Isten, hogyha ránk is ki lehetne mondani, hogy de ők legyőzték. Legyőzték az ellenséget, és legyőzték a vádolót. És hogyha ehhez kevés egy eszmei ismerethez ragaszkodás, hanem a szeretet ereje képes ehhez, akkor hadd vessem fel a kérdést, hogy a szeretetben van erő? Mert én azt látom így az emberi kapcsolatokban is, sokszor hitetlen emberekben is, hogy egy családi kötelékben, egy baráti kötelékben az emberek nagyon sok mindenre képesek egymásért. Tehát nagyon sok mindenre képesek egy jó ügyért. Az emberek tudnak nagyon nagy áldozatokat hozni, és jó döntéseket hozni. Na most, ha ez az emberi kapcsolatban így van, akkor a Krisztussal való mélységes szeretet közösség elég erőt adhat-e az embernek ahhoz, hogy a vádolásnak a terhét hordozva az ember győzni tudjon hitáltal, és Krisztus mellett megmaradjon szeretetben. Ahol én felnőttem gyülekezetben, két testvérünket is ismertem, aki csak úgy tudott Jézusról beszélni, hogy mindig sírva fakadt. És én akkor kicsit úgy éreztem, hogy ezeknek az embereknek valami olyan szeretetük van Jézus iránt, ami nem biztos, hogy mindenkinek van. És persze ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek így kell ezt kifejezni, mert nem egyformán fejezzük ki a szeretetünket, de nekem ez olyan megrázó volt, hogy különösen, amikor Jézus áldozatáról beszéltek, akkor olyan jó volt ebben látni, hogy ez nem egy színlelt, meg megjátszott valami, hanem ők a szívük mélyéig szerették a megváltót. És ez látszott mondjuk az életükön is, hogy ez ennyire meghatározza az ő életüket. Na, azt aztán teltek, múltak az évek, és akkor még inkább megerősödtem abban, hogy ez nem valamiféle női érzelem gazdagsághoz köthető, hanem amikor Pál apostolról is azt olvashatjuk, hogy amikor meghozta a döntését az életében, hogy én a Krisztusért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, akkor ezt egy ilyen férfi ember is meg tudta hozni. Aztán a Filippi levélben, amit 15 évvel írt körülbelül a megtérése után, azt mondja, hogy sőt, annak felette most is. Tehát, hogy 15 év úgy telt el az apostol életében férfi emberként, hogy ő Krisztus szeretetével indított, és később is azt mondta, hogy a Krisztusért. És biztos megfigyeltétek, hogy az ő leveleiben milyen sokszor szerepel ez a kifejezés, hogy Jézusért. Ami egyfajta látásmódot ad a keresztény embernek, hogy amit én nem teszek, azt nem azért nem teszem, mert megírták Jézusért. Amit megteszek, azt nem azért teszem meg kötelességem Jézusért. Tehát, hogy valami olyan kapcsolat volt ember és a megváltója között az ő esetében is, ami elég erőt biztosított jó döntések meghozatal, az miért? Mert a szeretet volt a lényege. A kapcsolat volt a lényege. És valahogy én úgy gondolom, hogy a mai időben és a jövőben is valahogy ezen az úton biztosított számomra és számunkra a megtartás, hogyha egy ilyen látásban élünk, hogy amikor döntéseket kell hoznunk, akkor fel tudjuk tenni ezt a kérdést, hogy és Jézus mit szólna. Jobb könyvében olvashatjuk, hogy az Isten személyére néztek-e, ha Isten mellett tusakodtok. Szóval, hogy persze, hogy vannak elveink, és persze, hogy fontosak ezek az elvek, de hogy ez mennyire fontos, hogy személyes legyen. Nekem ez valahol egy ilyen küzdelem is az életemben. Ugye gyerekként felnőttem az advent közösségben, sokáig az volt a problémám, hogy itt ismertem sok mindent, csak itt nem történt semmi. Ugye sokan átélik, akik felnőttek a keresztény, itt is kell történnie valaminek. De aztán később is sokszor azon vettem észre magam, hogy úgy próbálom, meg küzdöm, de növekednem kell abban a szeretet kapcsolatban, ami erőt biztosít nekem jó döntések meghozatalához. Tehát ha Krisztus értem, akkor én is érte képes vagyok-e bizonyos helyzetekben tényleg megállni. Szoktuk testvéreim emlegetni a jövőt, hogy milyen próbák fognak ránk várni. Sokan félve is emlegetik, és azt mondják, hogy olyan ijesztőnek tűnik. Amikor ma is nehéz elhordoznom azt, hogy megkérdőjelezik a szándékom őszintességét, akkor milyen lesz, amikor egy társadalom azt mondja, hogy te vagy az oka? Testvéreim, egy társadalom. Tehát azért ez, most nem sokkolni akarlak benneteket, mert foglalkozunk mi ezekkel a kérdésekkel, de ez nagyon nehéz lesz, és a vádnak nagyon nagy ereje lesz. Nagyon nagy ereje lesz. Vajon akkor mi mire leszünk képesek, és mit tudunk elviselni? Nagyon szeretem az igét a Bibliában, ami a jövő biztonságát a jelen ígéretében, vagy a jelen felhívásában ragadja meg, és azt mondja, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet ma, én is megtartalak majd a megpróbáltatás idején, ami eljön az egész világra, hogy megpróbálja a föld lakosait. Testvéreim, mi lehet, hogy magunkat most úgy érezzük, hogy sokszor egy kényelem szerető kereszténységben élünk, mert nem vagyunk bántalmazva hitünkért, mondjuk ez egészen nem is így van, mert ma is át lehet azért ilyeneket élni, vagy lehet tapasztalni, de azt mondjuk, hogy ahhoz képest, amire mi készülünk, és ami a világra vár, tehát ahhoz képest mi azért most még ilyen nagyon jól el vagyunk, nem? Tehát nem tudunk elég hálásak lenni, hogy szabadon összegyűlhetünk, hogy nem bántalmaznak bennünket a hitünkért, hogy nem érnek bennünket ilyen vádaskodások, de majd mi lesz akkor? Testvéreim, olyan jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy igen, lehet, hogy nehéz küzdelmeket ma nem kell úgy kiállnunk, vagy nehéz támadásokból fakadó küzdelmeket ma nem kell kiállnunk, mint a jövőben. Azonban ma is mi napi szinten hozunk döntéseket, amelyekben megméretik az, hogy mi Krisztusért, hát mire vagyunk képesek, vagy ő számunkra mit jelent. Tehát ma is szükségünk van arra, hogy a kudarcainkban, az erőtelenségünkben, az elesésünkben Jézus halálára és az ő kiontott vérére tekintsünk, és hogy ez védelmet jelentsen számunkra abban, hogy nem adhatunk helyet a vádolásnak. Mert az életünk értékét leginkább Krisztus kereszt halálában vizsgálhatjuk. És nem abban, hogy én sokszor magamat minek látom, és nem abban, hogy mások minek mondanak engem, hanem akinek Jézus megmutatott engem, amilyen árat kész volt meghozni az én életem megtartásáért. Aztán a kísértésekben, a támadásokban is mennyit ér az, hogy mi van megírva, vagy mennyit ér az, hogy Jézus mit kér tőlem. Olyan szép József példája, amikor rá akarják venni a bűnre, és nem azt mondja József, hogy mi van megírva a 10 parancsolatban, az is fontos, hanem azt mondja, hogy hogy tehetnék ilyen gonoszságot ellene. Szép ez. Tehát nekem ez olyan szép, és én vágyom arra, hogy valahogy a látásomat, a döntéseimet, az életvezetésemet, ez az én-te kapcsolat határozza meg, és ne önmagában az, hogy, hogy mi van megírva, vagy mit parancsoltak meg. Emberek értéke, akik bennünket körülvesznek, mennyire jelenik meg Jézus vérében. Jézus azt mondta, amennyivel megteszitek egyel, velem tettétek meg. És amikor nem tettétek meg, akkor velem nem. Szóval itt is megjelenik az, hogy minden dolog tulajdonképpen Krisztust érinti az életemben és a döntéseimben. A családban, a testvériségben mire vagyok kész Jézusért? Mi az, amit el tudok vállalni, vagy mi az, amit tűrni tudok Jézusért? Nagyon fontos. És olyan sokszor ágaskodik bennünk az emberi természet, ágaskodik az emberi önérzet. Na de van helye a visszavágásnak, meg van helye, hogy kikérem magamnak, és akkor, tehát olyan jó lenne, hogyha a szelídség, a hosszú tűrés, az alázat, ez mind azért lenne ott bennünk, mert mindezt Jézusért tudjuk tenni. Volt egy, még a kerakos korunkban volt egy gyülekezeti szolgálat, amire megkértem én egy olyan testvérünket, aki borzasztóan lámpalázas volt, és félt emberek előtt megnyilatkozni, és borzasztóan megijedt, amikor megkértem, hogy tegyen bizonyságot a gyülekezet előtt, és utólag megkérdeztem őt, hogy mégis hogyan vettél magadon erőt, hogyan tudtál kiállni, akkor azt mondta, hogy az Istennek nem mondhatok nemet. Nagyon tetszett ez a megnyilatkozás, hogy ezt meg lehet onnan is közelíteni, hogy a másik ember megkért valamire, de ez igencsak feszegeti már az én határaimat, tehát ez túl nehéz lesz. Nem ő abból indult ki, hogy félelem ide vagy oda, ha Krisztus kér, akkor mondhatok-e nemet? Tehát akkor nem lehet, akkor menni kell, amire Jézus kér, ahhoz majd erőt is tud adni. Testvéreim, a vádakat se engedjük meg másokkal szemben sem magunkban. Tehát jó lenne, hogyha a bennünket érő vádolás és a mi lelkünkből kikívánkozó vádolásnál mindig eszünkbe jutna, hogy ez nem Krisztus, hanem ez az ellenség, ez Sátán. És nincs helye az én lelkemben ezeknek a dolgoknak. Adja meg az Úr, hogy mi igazán, ahogy Krisztusban erre példát látunk, hogy tudjunk szenvedve is szeretni. Tehát sokszor nekem az a gondom magammal, hogy tudok szeretni addig, amíg nem jár ez nem nehéz. Na de amikor ugye mondja az ige, hogy egymást elszenvedni szeretetben is, Jézus tudott szenvedve is szeretni. Olyan szép a bizonyságtétel, azt mondja, hogy könnyebb lett volna világot elpusztítani, mint megjobbítani. Jézus mégis az életét adta érte, hogy megjobbítsa. Bár csak ez a szeretet lehetne mi bennünk. És zárásul engedjetek meg egy bizonyságtételt, ami számomra vigasztalás és bátorítás az elhangzott gondolatok kapcsán. Azt írja Jézushoz vezető út című könyv, szívedet meg nem változtathatod, és saját erődből Istent nem szeretheted. Mégis szabad választásodtól függ, hogy őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarás, mint a cselekvést. Így módon egész lényed Krisztus lelke uralja, szereteted Isten fiában összpontosul, és gondolataid összhangban lesznek vele. Úgy gondolom, testvéreim, hogy nekünk a legfontosabb törekvésünk az kell, hogy legyen, amiről énekeltünk is, hogy a Krisztus iránti viszont szeretetben tudjunk gyarapodni. Mert az, hogy ő bennünket hogy szeret, ez nem kérdés. De na most nyilván kimondja ez a gondolat a szomorú valóságot, hogy mi képtelenek vagyunk erre. Tehát Jézus viszont szeretni az emberi természetből ez nem származik. De azt mondja, hogy mihelyt átadod neki akaratodat, ő fogja bennünk kimunkálni azt is, hogy ez a viszont ragaszkodás, ez a fajta látásmód, ez életvitel, hogy Krisztusért mit igen és mit nem. Ezt az ő lelke fogja tudni elvégezni bennünk. És én szívből kívánom, hogy ezt tekintsük egy bátorításnak, hogy melyikünk életében majd milyen teherviseléssel jár a jövő próbái, vagy a vádolásban megjelenő támadások, ezt az Úr nagyon jól tudja. És arra mindannyiunkat fel tud készíteni. De ezekben a helyzetekben igazán az fog bennünket megtartani, hogy Krisztusért én mire vagyok kész. És ha ő mindent megtett értem, akkor én is kész vagyok mindent megtenni érte. Én szívből kívánom, testvéreim, hogy a mi életünkben is egy élő tapasztalat legyen az, amit a régi győztesekről így olvastunk, hogy ők legyőzték azt a bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért. És ha kellett, az életüket sem kímélték, mint halálig. Ebben a szeretetben tartson meg Krisztus mindannyiunkat. Amen.